Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szakál Ádámmal, a piarista szerzetesrend magyarországi tartományfőnökével Nagy Viktória Angelika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a vonalban Szakál Ádámot, a piarista szerzetesrend magyarországi tartományfőnökét. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat a Hitvalló című műsorba, és ha jól tudom, akkor készült számunkra egy önnek kedves bibliai idézettel, hogy ha esetleg megosztaná velünk ezt az idézetet, akkor azt nagyon megköszönném.
Én is köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat. A bibliai idézet, amit választottam, az Lukács evangéliumából van, a 15. fejezetben. És akkor ezt fel is olvasnám.
Igen, igen.
Gyerekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. Amikor a tanítványok észrevették, elutasították őket. Jézus azonban oda hívta őket. Hagyjátok, mondta, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint egy gyermek, az nem jut be oda.
Miért ezt az idézetet választotta?
Egy kicsit hasonlít arra az evangélium része, amit Máté evangéliumából szoktunk olvasni Kalatonci Szent József ünnepén. Ott egy kicsit más a változat, mert ott a tanítványok kérdezik, hogy ki a legnagyobb a mennyek országába, és akkor hívja oda Jézus az egyik gyermeket, és mondja azt, hogy ilyeneki a mennyek országa, aki befogad egy ilyen gyermeket, az engem fogad be. Én is ezt a változatot választottam. Érdekes egyébként az evangéliumban, hogy ez kétféleképpen is szerepel, úgy néz ki, hogy egy eseményt kétféleképpen is használt az evangélista kétféle mondani valóra. De mégis mind a kettőnek az a lényege, és talán ebben a Lukácsiban jobban kiemelkedik, hogy hogyan kell fogadnunk az Isten országát. Hogy egy gyermek, ahogy fogadja az Isten országát, ami ugye az evangélium használatával nem a mennyországot jelenti, tehát nem a túlvilágot, hanem azt az országot, amit Jézus megmutat nekünk, vagy amit magunk között építenünk kell, ahogy máskor mondja, hogy ez az ország köztetek van. Hogy hogyan kell akkor ezt az országot építeni, és azt mondja, hogy egy gyermek hozzáállásával. És nekem, mint gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó szerzetesnek egy nagyon fontos szempont ez, hogy mindig a gyerekek fejében gondolkozzak. Próbáljak meg odahelyezkedni, hogy ők hogyan látják a világot. És itt nem csak arról van szó, hogy belül, hogy így tudom a legjobban megtanítani nekik, vagy átadni, amit akarok, hanem hogy nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Hát gyakran mi felnőttek elfelejtjük a lényeget. Egy gyerek, amikor egyszerűen gondolkodik, amikor még nyitottan gondolkodik, akkor ilyen kíváncsisággal nézi az Isten országát, akár a tudományokat, akár a kapcsolatait, akár egy kamasz fiatal a szerelmeit, valami nagy nyitottsággal, rácsodálkozással, minden újdonság számára. Felnőttkorunkban ezt egy kicsit elfelejtjük. Úgyhogy én azt hiszem, hogy szabad kérdezni a fiatalokat, azt mondani, hogy ti hogyan látjátok, mert bizonyos értelemben közelebb vagytok az Istenhez. Bizonyos értelemben a nyitottságotokkal lehet, hogy többet észre tudtok venni a világból, ami közelebb visz minket az Istenhez, minket, akik már néha kicsit belefásultunk. Tehát ezt a gyermeki lelkületet valahogy őriznünk kell, hogyha az Isten országát építeni akarjuk.
Pedagógusként nap mint nap megéli ezt a szentírási részt, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, hiszen diákokkal foglalkozik nap mint nap. Ön ennek a felelősségét hogyan éli meg?
Hála Istennek, tartományfőnökként is megengedhetett, hogy pár órán maradjon, és vezetek fiatal felnőttek csoportját is, akik ugyan már nem gyerekek, de mégiscsak fiatalabbak nálam. Egyszerűen nagyon nagy felelősség az, hogy irányítanunk is kell egy-egy folyamatot az iskolában, ki kell találnunk, hogy hogyan tanítunk meg valamit, mi lesz az óra menete, vagy akár egyébként egy hittanóra, vagy egy kalazancius mozgalom foglalkozás, vagy egy cserkész foglalkozás. Ezt nekünk, akik vezetjük, ezt föl kell építenünk, felelősségünk van, nem lehet úgy menni, hogy nem készülünk, hanem elképzelésünknek kell lenni. Ugyanakkor folyamatosan rezonálni kell arra, hogy hogyan is működik az a csapat, hogyan működnek azok a gyerekek, fiatalok, mire van igényük. Mi éppen az a módszer, ami legjobban megfogja őket. Egyszerre valahol vezetni akarjuk őket, egyszerre kíváncsiak vagyunk, hogy hova jutunk el együtt. Azt hiszem, ez nagyon fontos szempont, hogy nem két táborban vagyunk ilyenkor, hanem meg kell próbáltatnunk megértetni a fiatalokkal, hogy mi tudunk nekik segíteni a lépéseket, pedig akár a tudásban, akár a közösségépítésben, főleg ők teszik. Osztályfőnök voltam sokáig, és ott éltem meg, hogy egy osztályfőnök kereteket ad, kitalálja ez a program. De a valóságot nem ő teremti meg, hanem azok a fiatalok, azok a diákok, osztálytársak, akik utána odalépnek egymáshoz, akik beszélgetnek. Tudok rakni egy jó tábortüzet, tudok ott jó énekeket énekelni, de mégiscsak ők fognak utána ott maradni a tábortűznél, és beszélgetni egymással, megkérdezni egymástól, hogy vagy, mit gondolsz a világról. Én prédikálok erről, ötleteket adok, de aztán végeredményben ők fognak megegyezni, hogy mit is tesznek.
Mi az, amire önt tanították meg a diákjai?
Például alázat. Tehát sokszor sikerült együtt megcsinálni valamit, együtt csinálni egy programot, és nagyon őszintén, akár az kifejezésükkel szoktak figyelmeztetni, hogy tanár úr, most nem jó felé haladunk, vagy lukra lőtt, ez most nem talált. Azt hiszem, valami olyasmi türelemre is tanítottak, amit ők adtak meg nekem, hogy figyelünk, néha megbocsátjuk, ha sokat beszélsz, néha megbocsátjuk, hogyha morogsz, mert nem ez a lényeg. Valami lényeglátást is. Nagyon érdekes az, hogy egy tanár rengeteg mindenről beszél, rengeteg mindenről prédikál, és mi az, ami megmarad egy diáknak. Én magam egy diákként azt tapasztaltam a Kecskeméti Piarista gimnáziumban, hogy csak nagyon kevés szóra emlékszem. Akár a tananyagban is, hogy mire emlékszem, az szépen egyre inkább fogy. De hogy milyen lényeglátást adtak át a tanárok, milyen volt a hozzáállásuk akár a tantárhoz, akár az élethez, azt megtanultuk. És hát a tananyag, az órák, a programok, az a vívőanyag, mint a gyógyszerre. Muszáj valamivel vinni az anyagot, muszáj programnak lennie. Erre szoktam biztatni a diákokat is, hogy attól, hogy elfekszünk, vagy nem csinálunk semmit, akkor nem is fog semmi se történni. Tehát kell valami vívőanyag, azt így tudjuk biztosítani, de a lényegre arra azért visszavezetnek a diákok, hogy mi is az, amit át akarok adni. Akár történelmből, földrajzból, vagy az életből, mi az, ami számomra lényeges. És nagyon érdekes, hogy azt is megtanították, hogy bátran beszéljek erről. Tehát miközben lehet, hogy egy kamasz diák az úgy néz ki, mintha nem reagálna. De gyakran, ha megvárjuk, akkor visszajelzik, hogy igen, észrevettük, hogy a tanár úrnak ez egy lényeges dolog volt. És nem a szavai szerint, hanem a hozzáállása szerint. Azt hiszem, ilyen lényegkeresése a diákjaim tanítottak meg.
Kicsit járjuk azt körbe, hogy hogyan lett egy kecskeméti piarista diákból a Piarista Szerzetes Rend magyarországi tartományfőnöke. Egyrészt hogyan került Gödöllőről, hiszen ha jól tudom, akkor ott született. Hogyan találta meg a Kecskeméti Piarista gimnáziumot?
Hát lehet, hogy most a premontreiek kicsit szomorkodnak, még nem volt premontrei gimnázium Gödöllőn, amikor én vagy éppen akkor kezdték újra. Lehet, hogy akkor premontrei lennék, de lehet, hogy akkor sem, mert édesapám volt piarista öreg diák, neki két testvére is, és két bátyám is. Úgyhogy nekem, mint harmadik fiúnak és legkisebb gyereknek nagyon sok választásom nem volt akkor, de ettől függetlenül nem bántam meg. Bátyáim gyitakosott útján már mentem. Tehát amikor megjelentem a Kecskeméten az iskolába, akkor engem többen ismertek, mint a hány embert én ismertem. Így kerültem Kecskemétre.
És hogy érezte ott magát? Voltak esetleg példaképei a tanárok a szerzetes atyák között?
Ez egy érdekes kérdés, mert nagyon hálás vagyok azért, hogy egy példaképem nem alakult ki, hanem sokféle emberrel találkoztam, és mindegyiktől tanulhattam valamit. Azért is érdekes ez, mert az ideáljaink azok gyakran nagyra nőnek, lehet, hogy néha túl nagyra is nőnek. Viszont így, hogy sokféle piaristával találkoztam, mindegyiknek egy kicsit más volt a szempontja, és más is volt a hibája. És így talán jobban átéreztettem azt, hogy nem kell tökéletes embernek lenni. Ők sem voltak tökéletes példák, ideálok, valami idolok vagy bálványok, hanem így lehetett bontani, hogy tőle ezt tudom tanulni, tőle azt, egy ember, aki valamit jól csinál. És én hálás vagyok, hogy sokféle piaristával találkoztam, osztályfőnökömmel, Vészhányol Zsolttal, Szabó István tanáról, nemrég halt meg, Isten nyugosztalja, elég nagy hatással volt rám a nyitott lelkületével, kirándulásaival, de még számos piarista volt ott az életemben, akikkel be lehetett menni, beszélgetni, a sokféle stílusokat megismerhettük, és így egy gazdag piarista kép alakult ki bennünk.
És mi volt meg önben előbb, az, hogy pedagógiával szeretne foglalkozni, vagy az, hogy szerzetesi hivatást szeretne választani? Hogyan alakult ki ez, hogy ön a piaristákhoz fog később csatlakozni?
Piarista akartam lenni, és ebben három dolog van. A szerzetesség, papság és a gyerekekkel foglalkozás. És ez a három egy egységben jelent meg. Talán hasonlít ez a szerzetesi fogadalmakhoz, hogy szegénység, tisztaság, engedelmesség. Mi különbontjuk, és mindegyiknek megvan a szempontja, de tulajdonképpen egységben élhető, nem választható szét. Egy emberek vagyunk egységben, és akkor a többféle szempontot egyszerre valósítjuk meg. Úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy egyházmegyés pap nem lettem volna. Tanár talán igen. Testvéreim között is vannak tanárok, édesanyám is tanár volt, édesapám egyetemen tanított, tehát ő is a tanársághoz közel állt, ez a példa biztos ott volt előttem. De ez így egyszerre, valahogy egy csomagban fogott meg, hogy egy közösségben, szerzetes közösségben lehet dolgozni a diákokért, gyerekekért, és ehhez még ez a papságnak az ajándéka is ott van. Lehet így a gyerekekhez odafordulni, a gyerekeknek a papja lehetek.
És az, arra esetleg visszaemlékszik, hogy volt ilyen pillanat, hogy ön akkor a piarista életet választja? És azt hadd kérdezzem meg, hogy miért pont a piaristák? Tehát, hogy például lehetett volna ferences szerzetes szintén tanítóként, nem tudom, hogy miért pont a piarista?
Hát ha görögök lennénk, akkor azt mondanám, hogy a fátum a sors, hogy kik voltak az elődeim, és így kerültem oda. Talán nem kell attól megijedni, hogy ahol vagyunk, ahova születtünk, azt szeretjük meg, és azt visszük tovább. Természetesen nem gondolom, hogy baj lenne, hogyha egy piarista diák, öreg diák, más szerzetesen, de én ismerek is ilyet, pont nagyon jobban vagyunk egy premontrei atyával, aki piarista öreg diák, és van kötődésünk, egy kicsit közel is hozza a két rendet, a csornai premontreieket, meg a piaristákat. Ugyanakkor azt hiszem, amivel találkozunk, azt természetesen akarjuk végigvinni, vagy továbbvinni. Hát talán egy kicsit olyan, mint hogy miért vagyunk magyarok. Hát ide születtünk, ezt szerettük meg, és nem probléma, hogyha valaki külföldre távozik, máshol él, de azért igazán, amiben belenőttünk, ott van a szívünk. Hogy akkor mi marad az igazi választásból? Hát azt hiszem elköteleződés van. Azt hiszem hasonlít ez talán a házaspárok elköteleződésére is. Hallottam ilyen mondatot, hogy optimális választás a házasságban nincsen, mert hát az összes lehetséges jelöltet nem lehet végignézni a világon, az lenne az optimális, hanem egy idő után el kell dönteni, hogy amit hoz nekünk az Isten, amit elénk hoz az életünk, az Isten által teremtett életünk, azt fogadjuk el, azt abban kedvünket lehetjük. Azt hiszem ezért ez az életemnek az alakulásai, a lépései, hogy a családomban voltak piarista öreg diákok, voltak piarista ismerősök, találkoztam szerzetesekkel, és akkor úgy fogalmaztam meg ezt diákkoromban, hogy talán az a hivatás, hogy eszembe jutott. Mert másnak nem biztos, hogy eszébe jut. És ha eszembe jutott, akkor gondolkodjak el rajta. És hát a ferencesekkel nem találkoztam annyit, ezért ez nem jutott eszembe. Úgyhogy van ennek egy természetessége, ami az életünkből fakad a sorsunkból. Hát az Isten adta sorsunkból.
És a családja hogyan fogadta azt a bejelentést, amikor a piarista életet választotta?
Annyi előzménye van a dolognak, hogy nagybátyám Szakál Antal pap volt, plébánosként dolgozott, és ezért ugye családban az, hogy létezik ilyen életút, életállapot, hogy valaki papként él, ez természetes volt. Ez nem volt meglepő, látunk már ilyen életutat, nyaraltunk nála a plébán ilyen eszkéletet minden nyáron, tehát láttuk, hogy milyen így élni, és nem volt ijesztő, tehát hogy sőt, hát egy pozitív volt, sokat látogatott minket, nagyon aktív, plébános volt, hát szerette a közösségei, ahol voltak. Ki volt egy ilyen talán beivódott jó példa. Nem nagyon gondolkodtunk ezen, hogy ez számunkra példa, de hogyha visszanézek, akkor itt tudatosítom, hogy ez biztos, hogy hatott rám is, hogy láttunk ilyet. Ez egy természetes dolog volt számunkra gyerekkorunkban, hogy ilyen életállapot létezik.
Egyrészt ugye említette, hogy osztályfőnök is volt, illetve most tartományfőnök, valamint a piarista rendnek rengeteg ifjúsági mozgalmával foglalkozott, mint például a kaladanciós mozgalommal. Ön mit lát a fiatalok körében? Milyen tendenciák vannak most, illetve hogy mivel kell nekik megküzdenie?
Azt hiszem, amikor feltalálták a gőzmozdonyt, és megjelent a vasút, akkor sok idősebben már mondhatta, hogy hát ezek a fiatalok rettenetesen rohannak. Hát ez a világ rettenetesen megváltozik. Ja, nem kéne felülni arra a vasparipára. De és akkor az volt a változás. Aztán talán megjelent a televízió, emlékszem még kezdő tanárkoromban, hogy ez volt egy kérdés, amit mindig tanácsoltunk a szülőknek, hogy hát ne legyen a gyerek szobájába tévé, mert nagyon elmondja. 5 év múlva ez a tévé kérdés nem létezett, mert már minden filmet le tudtak tölteni a gyerekek az internetről. Utána jöttek a sorozatok, mindig valami más újdonság. És hogyha mindig rosszabbá válna a világ, vagy mindig romlana, akkor már valószínűleg mínuszban lennénk. Úgyhogy talán ez az időskornak az illúziója, hogy mindig csak rossz felé tart a világ. Azt hiszem, azért kihívások vannak a fiatalok előtt. Nagyon sok információ. Nekünk ennyiben könnyebb gyermekkorunk volt, hogy talán a rendszerváltás előtt akkor még nem piacgazdaság volt, nem volt ennyi reklám, nem volt ennyi információ. Ugyanakkor ez az információ pedig valami lehetőséget, gazdagságot is jelent. Földrajz tanárként tapasztaltam azt, hogy hát a földrajzkönyveket félre is tehetem, mert olyan gazdagságban találjuk az információt az interneten, amit jó és okos használni. Nekem még a csillagtérképeket kellett csillabizálnom papíron és zseblámpával nézni, most már mobiltelefonon bármilyen alkalmazást megtalálunk. Fizetikeseket biztattam is, hogy például udvarláshoz kimondottan jó applikációk vannak, hogy megmutassák a választottuknak a kedvenc csillagukat. Ezek azt hiszem lehetőségek a mai fiataloknak, és nyilván nehézségek is, amikben jól kell dönteniük. De azt hiszem az alapértékek ugyanazok, és amikor fiatalokkal foglalkozom, akkor gyakran rátalálunk ezekre a közös alapértékekre, hogy a vágyaik, a törekvéseik, ahogyan szeretnének élni, az teljesen rokon azokkal a vágyakkal, ahogy mi szeretnénk. Sőt, azt is mondhatom, hogy ezt a nyitottságot meg majdnem, hogy mi tanulhatjuk tőlük, hogyha segítünk nekik, jól tudjuk kísérni őket, akkor el tudnak igazodni ebbe a kicsit sok információs világba is. Spanyolországban voltam egy piarista színóduson, egy kísérő szerzőtestvény fiatalokkal, csatlakozott Ferenc pápának a ifjúsági színódusához, amit ő kezdeményezett, és ott a fiatalok egyik fő megfogalmazása volt, és a nagy színódusban is, hogy a kísérést kérik tőlünk. Tehát nem arról van szó, hogy ne tekintenének a felnőttekre, az idősebbekre. Nem azt várják, hogy diktáljunk nekik. Ők szeretnének felfedezni. Ők szeretnék megalkotni a világot, és ez szerintem nagyon jó. Ugyanakkor kérik azt, hogy legyünk mellettük, kísérjük őket, meghallgassuk őket, adjunk néha tippeket, tanácsokat, de a lényeges dolgokban. Nem abban, nem pontos recepteket kérnek tőlünk, ők szeretnének kísérletezni. És azt hiszem, amikor nagy kérdések vannak, akkor kell szabadságot is adni a válaszok megkeresésére. És én bízom a fiatalokban, hogy ezzel a nyitottsággal ők még jobb válaszokat is fognak adni, mint amit mi tudtunk adni.
Az ön számára nagyon fontos a fiatalok evangelizálása. Mi az, amit ön személy szerint mindenképp át szeretne adni a diákjainak?
Azt hiszem, itt is a lényeglátása a legfontosabb. nagyon fontos az egyház szervezete, és egy értékes dolog. Ezt is meg kell mutatnunk a fiataloknak, hogy a liturgia, az egyház szervezete, mindez az örökség, amit több mint 2000 éve őrzünk. Ez egy olyan fontos örökség, amiben valamit érdemes elfogadni, és azt mondani, hogy csináld, és majd megérik. Találkoztam olyan fiatallal, aki ezt már meg is élte. Nagyon nyitottan, hogy igen, szentmisére járni sok türelmet kíván. Néha unalmas. De mivel kitartó vagyok, néha nagyon megnyílik. És ez a fiatal mesélte, hogy rájött arra, hogy igenis ki kell tartania, mert ezek olyan formák, amik nem könnyen adják magukat. Ugyanakkor nagyon nyitottnak is kell lennünk arra, hogy a lényegét találjuk meg ezeknek is, hogy Jézus személye mutathatja meg nekünk az Istent, vagy az evangélium mondja, a fiú az, aki megmutatja az atyát. És vissza kell találnunk ez a személyességhez is. Mindazok a cselekmények, mindazok a liturgiák, az egyház szervezet, ezt a lényeget kell, hogy megragadja, hogy itt Krisztusiak vagyunk, Jézus Krisztus követői. És azt hiszem, hogyha erre jól tudunk válaszolni, és a fiatalokat is tudjuk Jézus személye felé terelni, akkor a lényeghez találunk vissza, a Krisztus követéshez. Azt hiszem, itt nagyon fontos újra tanulnunk a radikalizmust is. Az értelmes és jó radikalizmust, azt, hogy vállaljunk kihívásokat a nehéz helyzetekben lévők felé. Nem gondoljuk mindig azt, hogy a szervezet az elviszi ezeket a problémákat, hanem vegyük észre a problémát, és legyünk egy kicsit radikálisabbak. Azt hiszem, ezt várják is a fiatalok, és azt hiszem bíztatni is kell őket rá, hogy a kereszténységben van egy bátor radikalizmus, és hogy oda merünk lépni, merünk kezdeményezni, mert az Isten biztonságából lépünk. Van nekünk egy biztonságunk a megváltásban, Jézusban, ami bátorít minket, hogy kezdeményezzünk közvetlenül is.
Szakál Ádámmal, a Piarista szerzetesrend magyarországi tartományfőnökével Nagy Viktória Angelika beszélgetett. A beszélgetés első része hangzott el.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hangja.
A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.